Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Kiállítás.
Több mint 1100 alkotást neveztek Szeged kiemelkedő képzőművészeti sereg szemléjére. A 43. nyári tárlatra beadott pályaművek száma megdöntött minden eddigi rekordot. A két évente megrendezett alkotó művészeti sereg szemlére 2021-ben érkezett az eddigi legtöbb jelentkezés, amely akkor alig maradt el az 1000-től. A központ vezető kurátora, Nátyi Róbert művészettörténész vezetésével összeül majd a zsűri, amelynek tagjai a következő hetek folyamán összeállítják a tárlat anyagát. A készülő kiállítás nem csak a beérkezett nevezések mennyisége, de minősége és változatossága okán is egyedülállónak ígérkezik. Míg a páros években megrendezett táblakép festészeti biennálé a hazai festészet eredményeit igyekszik összefoglalni, páratlan években a nyári tárlatok alkalmával a magyar képzőművészet teljes palettájának, az alkotó művészeti ágazatok minél szélesebb körének bemutatása a szervezők törekvése. Ennek szellemében különösen örömteli, hogy a visszatérő alkotók mellett rendkívül sok olyan pályázat érkezett, amelynek megalkotója első ízben szeretné megmérettetni magát a rangos sereg szemlén. A nevezett alkotások műfajukat tekintve is rendkívül változatosak, számos izgalmas eljárással készült alkotás érkezett, a festészet, grafika, szobrászat, fotográfia változatos módozatai mellett, többek között különféle kerámia, textilművészeti alkotások, kollázsok, antrakotípiák, vegyes technikájú kreációk egyaránt. Különleges, viszonylag szokatlan alapanyagokból sincs hiány, a beadott művek alaphordozói, illetve felhasznált anyagai között szerepel például a flitter, a homok, a tüll, a hamu, az aranyfüst, vagy éppen a PVC is. A 43. nyári tárlat május 17-től június 29-ig látható a Rökpalotában.
Színház.
Július 1-én mutatják be a Rudolf című musicalt a Margit szigeten. Július 3-án, 4-én és 5-én láthatja a közönség Frank Wildhorn és Jack Murphy darabját a Margit szigeti szabadtéri színpadon. A Győri Nemzeti Színházzal közös produkciót Bakos Kis Gábor rendezésében állítják színpadra. A Győri Nemzeti Színház ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, hogy tavaly az Evita című közös produkcióval vette kezdetét, közös munkájuk a Margit szigeti szabadtéri színpaddal, amely a visszajelzések alapján is nagyon sikeres. A rendező szótejtett egyebek közt arról is, hogy az előadás által megidézett kor, az elmesélt történet és Frank Wildhorn zenéje mindenki lelkébe úgymond belekarcol. A darab zenei vezetője és karmestere Silló István, koreográfusa Szőlősi Krisztina. Az előadás címszereplői Sándor Péter és Kocsis Dénes, Vecsera Mária szerepében Jenes Kittit és Nagy Alma Virágot, további főbb szerepekben pedig többek között Fejsz és Attillát, Nagy Balást, Mózes Anitát, Molnár Ágnest és Molnár Eriket láthatja a közönség.
Tánc.
A Kötelék című darab bemutatója lesz ma este a Budapest Táncszínházban. A koreográfus Sági Alexandra, aki elmondta, hogy az új darabban a lelkek összekapcsolódásának rejtélyéről gondolkozik. Arról a láthatatlan szárról, ami embereket összefűz, és egy szövevényes hálót alkot közöttük, mely nem tapintható, mégis olyan erősen jelen van, hogy mágnesként húzza őket össze időről időre. Hogyan választódunk ki egymás számára? Mi az a szimpátia, ami alapján hirtelen beléphetünk egymás életébe, és jelen lehetünk úgy, mint ismerős, barát vagy szerető? Az idő, a tér, az érdeklődési kör tényezői a legfontosabbak, vagy létezik-e valami láthatatlan húzal, ami összehúz minket, és utána már nem is tud elengedni? A kapcsolódás, a kötelék, mely összefűz egy életre, vagy még tovább. Kötelék tehát ma este a Táncszínház nagy termében.
Koncert.
Első lemeze megjelenésének 15. évfordulóját ünnepli a Hertz Budapesten. A világhírű brit elektronikus zenei duó 7 év szünet után tér vissza hazánkba, és július 11-én a Budapest Parkban ad koncertet. Theo Hatchcraft és Adam Anderson duója 2009-ben alakult, és egy évvel később jelent meg a Hertz bemutatkozó anyaga Happiness címmel, amely idén a jubileum miatt újra a fókuszba kerül. A Happiness című albumon olyan nagy slágerek szerepeltek, mint a Wonderful Life vagy a Stay. A lemez a brit albumlista negyedik helyén debütált, és a Hertz azonnal népszerű lett Európa szerte is. A melankolikus szintipop duó 2011 és 18 között 8 alkalommal is fellépett magyarországi fesztiválokon, köztük a Volton, a Szigeten, az Efoton és a Strand Fesztiválon, de a mostani lesz a zenekar első önálló magyarországi koncertje. A csapat egyedi grandiózus elemekkel és sötét tónussal operáló zenei világa mellett az elmúlt években jó néhány műfajban kipróbálták magukat. Listavezető slágert készítettek Calvin Harris és Alesso közreműködésével Under Control címen, tavaly januárban pedig ismét az érre kúsztak első nagy slágerük a Wonderful Life újra gondolt változatával.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Kikapcsolódás keleten, avagy a beregi síkság látnivalói. A mezítlábas Notre Dame tákos. A pár száz fős beregi település gyönyörű utcácskáival, máig élő néphagyományaival és több száz éves kis fatemplomával a falusi turizmus kedvelőinek egyik fő célpontja. Tákos ékessége az 1766-ban épült református temploma, amelyre joggal büszkék az itt élők. A helyi közösség tagjai annak idején saját kezükkel, sárból és vesszőből hozták létre, hiszen Mária Terézia rendelkezése alapján a reformáció követői nem használhattak köveket templomépítéshez. Az épületbe lépve lenyűgöző látvány fogadja a látogatót. A gyönyörű, fakazettás mennyezetre és a virágmintás szószékre pillantva eláll az ember lélegzete. Másik különlegessége az épületnek az első sorokban elhelyezkedő, különböző díszítésű ülőhelyek, amelyeket a helyi nemesi családok készítettek maguknak. Kaszonyi hegy és bányató, Barabás. Több mint 219 méterével az Alföld legmagasabb pontjának számít, ahonnan szép időben még Munkácsvárát is megpillanthatjuk. Lábánál egy kristálytiszta vízű, azurkék bányató található. A természetvédelmi oltalom alatt álló terület gazdag élővilággal rendelkezik. Szárazmalom, tarpa. A szárazmalmot még a 19. század elején építette a hegyi család. A malom hatalmas kerekét az úgynevezett kerengőhöz kötött, körbe-körbe járó lovak hajtották. A tölgyfából készült, fazsindellyel fedett építmény a falubeliek szokott találkahelye volt, ahol a sorukra váró gazdák pezsgő társasági életet éltek. Tomcsányi kastély, vásáros namény. A kastélyt 1728-ban építette a Lúnyai család, majd a 18. század utolsó harmadában a bővítésekor nyerte el jelenlegi barokk formáját. A kivételes építészeti örökséget 2007-re aztán teljesen felújították, és azóta a Beregi Múzeum állandó és időszaki kiállításainak, programjainak szolgál helyszínül. A múzeum rendkívül gazdag néprajzi gyűjteménnyel rendelkezik, ahová ellátogatva megismerhetjük a térség sajátosságait, köztük a híres beregi keresztszemes hímzést, amelynek motívumai virágok és geometrikus formák egyvelegéből alakultak ki, és piros, kék, valamint fekete szín összeállításban készültek. A kastélyt körülvevő park, amely számos múzeumi rendezvény helyszíne, olyan természeti ritkaságok élőhelye, mint a 300 éves japán akác és a tulipánfa.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Az adatvizualizáció mindenhol jelen van, ott van a hírekben, a közösségi médiában, az utcán, a reptéren, a múzeumban, a tankönyvekben, sportközvetítésekben, kocsmákban, strandon, a forgalmi irányítási központban, a kórházban, az autógyárban, a parlamentben, a mezőgazdaságban, különféle mobilos alkalmazásokban. Adatvizualizációt használ az újságíró, az edző, a sportoló, a marketinges, a reklámszakember, az orvos, a fizikus, a meteorológus és még nagyon sok mindenki. Segítségével felfedezünk, keresünk, döntéseket hozunk, megfigyelünk, modellezünk, magyarázunk, érvelünk, felvilágosítunk vagy elbizonytalanítunk, minden nap használjuk, vagy találkozunk a jelenségekkel, de ritkán gondolunk bele abba, hogy ezek az ábrázolások hogyan és miért működnek. Bátorfi Attila Adatvizualizáció című könyve rendkívül igényes és szinte letehetetlen, az alcíme elég szigorúan hangzik, bevezetés az adatok grafikus ábrázolásának elméletébe és gyakorlatába. A szerző az ELTE média és kommunikáció tanszékének oktatója, egyetemi hallgatóknak szánta ezt a kötetet, de higgyék el, a teljesen laikus olvasó számára is lebilincselő olvasmány. Rövid szövegekkel, 300 illusztrációval, hazai és külföldi grafikusoktól, információ dizájnerektől és adatvizualizációs szakemberektől, ráadásul ez a könyv hiánypótló. A szerző már is elmondja, hogy miért.
Az elmúlt jó néhány évben akár a diákjaim, akár a workshop résztvevőink, és nem csak nálam, hanem a kollégáknál is, akik még ezzel foglalkoznak és ilyen típusú workshopokat tartanak, hiába ajánlottunk nekik angol nyelvű könyveket vagy tanulmányokat, mindig volt ez a kérdés, hogy de magyar nyelven hol lehet olvasni, és akkor ilyenkor mindig azt mondtuk, hogy hát aktuálisan nem nagyon lehet. Nagyon-nagyon régen jelent meg már 75-ben magyar nyelven kifejezetten az adatok grafikus ábrázolására fókuszáló. Hát még könyvnek sem mondanám igazából, hanem inkább egy ilyen füzetecske, és azért azóta történt egy smás ezen a szakterületen. Én azt szeretném, hogyha az olvasó azt látná, hogy ez egy nyitott könyv, ami azt jelenti, hogy nem csak szakmabeliek számára lehet érdekes, vagy nem kizárólag azok számára, akik ezzel szeretnének majd a jövőben foglalkozni, hiába egy bevezetés nekik, hanem egy hétköznapi ember is találhat benne magának olyan információt, vagy olyan történetet, olyan meglátásokat, amiket tud a mindennapi életében használni.
Amikor adatvizualizációról beszélünk, akkor milyen az átlag befogadó, milyen képességekkel rendelkezik, milyen tanultsággal rendelkezik.
Nem tudom, hogy lehet-e átlagbefogadóról beszélni. Különféle háttérrel érkezünk, különféle kulturális háttérrel érkezünk. Azért elég valószínű, hogy egy 12-14 éves fiatal diák egy kördiagramot, oszlopdiagramot azért értelmezni tud. Egészen egyszerűen azért meg könnyű értelmezni, meg ez a hagyományban benne van, hogy az iskolában már megtanuljuk. Ráadásul készít is ilyeneket, hiszen függvényeket muszáj mindenkinek körzővel, vonalzóval, ceruzával elkészíteni, hát a gyakorlata is van igazából már általános iskolában is. Szóval azért a legtöbb ember az alapjait ismeri, meg találkozott vele, meg tudja értelmezni, és a e fölött lévő szint inkább a kérdéses, hogy meddig megy el az ember, de szerintem, nekem legalábbis az a tapasztalom, hogy nagyon alábecsüljük itt a, nem csak a szemet, hanem az agy felfogó képességét, vagy értelmezési képességét, és ez számos korábbi munkánknál derült ki, hogy nagyon hálásak az olvasók, meg befogadók, hogyha nem kizárólag vonal és oszlopdiagram szintjén kommunikálunk velük, hanem látnak valamelyik kevésbé szokványos ábrázolást, ami olyasmire hívja föl a figyelmet, amire nem is gondolt volna.
A jelentőségükről érdemes beszélni, hogy milyen összefüggések megmutatására alkalmas egy-egy grafikon.
Ha van ilyen alapfunkciója, akkor összehasonlításra használjuk leginkább az adatok grafikus ábrázolását, hogyha statisztikai adatról beszélünk, és nem feltétlenül természettudományos adatról, hogy milyen magas a hegy, de végülis azt is összehasonlítjuk, tehát erre használjuk. Az, hogy ennek van egy idődimenziója adott esetben, az egy másik kérdés, de akkor két idővonalas grafikont egymásra teszünk, és akkor trendet tudunk, korrelációt tudunk belőle leolvasni, de alapvetően összehasonlítunk adatokat persze. Ez a mondjuk a 1.0-ás felhasználása az adatok grafikus ábrázolásának.
Ide kapcsolhatom azt a fejezetet, amikor az etikai kérdésekről beszélt, mert nagyon érdekes ez a fegyvertartásra kapcsolatos ábrázolás, igen, ami ugye óvatlanul olyan információkat árul, igen, el, amit valószínűleg nem akartak közölni.
Igen, igen. A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Ez egy jó példa erre, ez a New York állambeli helyi lap kikérte a rendőrségtől azt az adatbázist, hogy hova vannak bejegyezve, melyik házakba vagy ingatlanokra fegyvertartási engedély. Ami Egyébként egy közérdekű információ az Egyesült Államokban, ugye föltették egy térképre, majd 2 vagy 3 napon belül le kellett venni a térképet, mert azt jöttek a bejelentések, hogy elkezdte betörni oda, ahol nincsen pont. Aha. Igen. Uh-huh. Tehát volt egy jó ötlet, amit nem gondolt végig a szerkesztőség, és a végén pedig kárt okozott ez, ilyen előfordult. Sajnos. Szóval ezzel számolni kell. Nyilván egy normális szerkesztőségi folyamatban ez talán felmerül kérdésként, hogy van egy közérdekű információ, illetve van egy károkozás. Melyik az erősebb? A kárt érdemes elkerülni. Nem kell mindent ábrázolni.
Használható az önkönyve tankönyvként is?
Hát tulajdonképpen ez egy komplett szemeszternek az anyaga, amit elmondok az ELTE BTK média tanszékén, a diákoknak, az előadásaim, tehát az lett utólag összecsomagolva lényegében egy könyvbe, meg jobban kifejtve, mert sajnos 12-14 alkalommal nem jutunk feltétlenül minden kérdésnek a velejéig vagy a mélyéig, tehát ez adott esetben a diákoknak egy jó kiegészítő segítség lehet, hogy létezik számukra egy ilyen könyv, bár nem írunk ZH-t belőle, hanem ott egy mesterremeket kell a fél év végén lerakni a diákoknak, hogy megértették-e azokat az alapelveket, szabályokat, egyéb vagy normatív, vagy inkább az illendőségi előírásokat, és akkor ezeket teszteljük a fél év végén.
Itt van egy fejezet, ami vizuális narratíva technikáiról szól, empátia és érzelembehívása, olvasó bevonása, cselekvésre késztetése, szóval, hogy ezt sem gondolja végig egy kívülálló, hogy nem. Tényleg mennyi mindenre használható.
Igen, és az a jó, hogyha ez nem derül számára ki, hogy ilyen körmönfontan lett bevonva ebbe az egész történetbe, de igazából egyébként ez nem különbözik a szöveges narratológiának a különféle technikáitól, nem? Tehát, hogy ugyanazokat a trükköket alkalmazzuk ezen a területen is, mint egy regényíró például, vagy ugyanazokat a retorikai fordulatokat próbáljuk meg alkalmazni, mint egy író, vagy egy publicista, aki érvel a saját igaza mellett, mert hogy erre is használjuk értelemszerűen az adatábrázolást, meg akarunk valakit győzni ugye a mi igazunkról, és akkor ennek a szélsőséges példája, amikor hazudunk például egy ábrázolással. Uh-huh. Arra nincs bocsánat. Az a pokol 9. bugyra, hogyha valaki szándékosan hazudik a ábrázolásával.
Arra mondaná példát is.
Elvágom az Y-tengelyt, a függőleges tengelyt, elvágom, és nem nullánál kezdem, hanem 30-nál vagy 40-nél. Trükközök a méretekkel, miközben az adat az nem ezt mutatná, de elkezdek a vizuális jelekkel trükközni. Nagyobbnak mutatok valamit annál, mint ami valójában, vagy kisebbnek mutatom annál, mint ami valójában a külön különbséget valami között. Ez egy klasszikus, ilyen manipulatív technika. Ennek a könyvnek van ilyen szándéka is, hogy hogyan vegyük észre ezeket a manipulációkat.
Bátorfi Attilával, az ELTE média és kommunikáció tanszékének oktatójával beszélgettünk adatvizualizáció című könyvéről, melynek alcíme Bevezetés az adatok grafikus ábrázolásának elméletébe és gyakorlatába, és ahogyan kiderülhetett ebből az interjúból, egyáltalán nem csak egyetemisták számára hasznos és érdekes ez a kötet, ami egyébként az Ötvös Kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.